Az aréna mai vendégem Ráz Ágoston, Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója. A rövid szünet előtt beszéltünk már mandátumbecslésről, beszéltünk parlamentbe jutási esélyekről, küszöbb értékekről. Mennyire lehetnek ezek a számok meghatározók, mit gondol, amikor egy párt a kampánystratégiáját próbálja meg felállítani, hiszen nyilván a következő hátralévő hetekben ezeket a számokat ők fogják figyelni. Mennyire érdemes ezekre alapozniuk?
Mármint a közvéleménykutatási eredményekre.
Hát ez egy alapvető filozófiai kérdés, hogy hogyan alkot az ember stratégiát. Én bár közvéleménykutatásokat készítünk, azt gondolom, hogy elhibázott, hogyha az ember hisz a társadalmi mérnökségben, és hisz abban, hogy kiszámítható, meg mérhető minden egyes szó, cselekedet, és a következő szükséges lépés. Biztos, hogy nem így működik. A közvéleménykutatások arra vannak, hogy az ember a trendeket lássa, és nagyjából egészéből az amúgy nagyon sokszínű magyar társadalom gondolkodását megértse. Öreg hiba az is, ha az ember csak a hozzá nagyon közel álló pár ember véleményére ad, és ezáltal a szűrő által ismeri meg a világot, illetve véli ismerni az emberek véleményét, a választópolgárok véleményét. Kettő között meg kell találni az egészséges egyensúlyt.
Részben szó volt már itt a kampánytémákról, hiszen ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy milyen jellegű témák lehetnek a kampányban, de hát ugye a kampány épp csak elkezdődött, tehát több van belőle hátra, mint amennyi már lezajlott. Mit gondol, mire számít, mennyire lesznek különbözőek az üzenetek, akár csak a két nagy párt esetében, de hát a többieket is nyilván érdemes ide venni. Mennyire fognak más-más hangot megütni a pártok?
Már ezt eddig is beszéltünk róla, hogy a szituáció egy kicsit különböző ebben a választásban az eddigi választásoktól, hiszen nem csak, hogy az egyik oldal kormányra készül, és jó eséllyel kormányt is fog alakítani, míg a másik jó eséllyel, vagy a másik oldalak, a Jobbik és a Szocialista Párt jó eséllyel csupán ellenzéki szerepet kap, hanem még a Fidesz abba a szokásos érvben sem melekülhet majd bele, hogy a koalíciós kényszer miatt módosítania kellett a programját, hanem most úgy néz ki, és ez a Orbán Viktor által megjelölt cél, hogy egyedül szerezzenek abszolút többséget, azaz egyedül alakíthassanak koalíciós kényszer nélkül kormányt, amiből az következik, hogy amitre a Fidesz ígéretet tesz a választási kampány során, az a kormányprogram részévé is kell, hogy váljon, különben nagyon-nagyon korán, május táján, amikor a kormány megalakul, már is hitelességi deficitről és legitimitás hiányról beszélnek majd a kormányt elutasító ellenzéki pártok a parlamentbe, tehát arra számítok, hogy a Fidesz csak olyan ígéreteket fog megtenni, az volna az egyetlen racionális út a jelenlegi helyzetben a Fidesz részéről, amit aztán legalább 4 év alatt végre tud hajtani, vagy abba az irányba előre tud lépni.
Maradjunk az aktualitásoknál. Ugye Mesterházi Attila, az MSZP miniszterelnök jelöltje ma mutatta be a miniszterelnök jelölti programját, jelentett az MSZP-nek a választási programját. Hogyan értékelni ezt most így hirtelen első hallásra?
Hát ennek a gondolatnak, amit előbb a Fidesz kapcsán mondtam, a másik oldala az, hogy a Szocialista Párt esetében nincs meg ez a kényszer, hogy a végrehajtás felelősségével beszéljen a programjáról. Ezért láthatóan viszonylag bőkezűen osztogató program volt, amit Mesterházi Attila meghirdetett, legyen szó a 35 év, ha jól emlékszem, felettiek számára ingyenes nyelvoktatás, vagy a reálbér emelése 12%-a, ezek nagyon komoly pénzeket jelentenek. Szimbolikus is volt ezen a rendezvényen, hogy Bajnai Gordon, aki a megszorításokért felelős, vagy őt szimbolizálta az elmúlt évben miniszterelnökként, nem kapott szót, ugyan volt egy készfogás közte és Mesterházi Attila között, de nem szólalt föl már a rendezvényen, és nem azt állították a középpontba, hogy Bajnai Gordon kormányát méltassák, hanem új jelölt, új arc, új program, és az osztogatás került a középpontba. Ami a Szocialista Párt részéről egy érthető stratégia abban a helyzetben, amikor kiábrándult választói csoportokat akar megszólítani a párt. Azért is érdekes ez a mai program, mert valószínűleg egy nagyon komoly korszak határ a Szocialista Párt kampányában. Eddig Mesterházi Attilát ugyan megválasztották miniszterelnök jelöltnek, de inkább ellenzéki vezérjelöltként viselkedett. Az elmúlt 2 hónapban Orbán Viktor támadásával, Fidesz kritikával volt elfoglalva, és egy-kettő a nyugdíjas választóknak szóló gondolat és üzenetet leszámítva nem foglalkozott semmiféle kormányprogrammal, nem viselkedett miniszterelnök jelöltként. A mai rendezvény és a program meghirdetése a fordulópont lehet. innentől kezdve akar majd Mesterházi Attila valóban miniszterelnök jelöltként fellépni.
Ön is említette, hogy ez egyfajta korszakhatár a választási kampányon belül, de ugye az látszik Mesterházi Attila kampányából, hogy egyfajta korszakhatárt szeretnének húzni az elmúlt 8 év, vagy az elmúlt eddigi szocialista politizálás és a következő évek politizálása között, hiszen ugye új arcok, új program, az új szó az egy meghatározó eleme ennek a programnak, de hát Mesterházi Attilán kívül nem nagyon látni új embereket. Hogyan? Mi ennek az üzenete ön szerint a választók, illetve a szocialista szavazótábor felé?
Ez egy nagyon nehéz helyzet a szocialista párt számára. Nem is irigyli a kívülálló szemlélő azt, akinek tanácsot kell adni most az MSZP-ben, hiszen anélkül, hogy igazán szakított volna a múltjával az elmúlt korszakokkal, példának okáért Gyurcsány Ferenc ott volt ezen a rendezvényen is, tehát anélkül, hogy ez a szakítás megtörtént volna, megpróbál kommunikációs eszközökkel az MSZP új erőként fellépni, és a múltnak a hibáit, tévedéseit, népszerűtlenségét felettetni a választókban. Ez szinte a lehetetlennel egyenlő feladat. Ráadásul vannak olyan erők a politikai mezőben, akik erre mindig figyelmeztetni is fogják a szocialista pártot, hogy semmiféle megújulásról nincsen szó. Én azt gondolom, hogy Bajnai Gordonnak a fel nem szólalása, a háttérbe kerülése, Gyurcsány Ferenc teljes háttérben való jelenléte a rendezvényen próbálja ezt az üzenetet alátámasztani, hogy egy új jelöltről van szó, de ezt mondom még egyszer, mindig meg fogják kérdőjelezni, és ha csak a naptára nézünk, van egy-kettő olyan esemény, ami itt a kampányban még ezt nehezíteni fogja. A hírek szerint például a Cuslák pernek az első fokon az eredmény hirdetése március végén történhet meg, ami ugye két héttel a választások előtt van. És ez biztosan nehezíteni fogja azt, hogy Mesterházi Attila azt üzenje, hogy ő egy teljesen új, az eddigi 8 évért igazából felelősséget nem viselő politikus lenne.
Tudott volna markánsabb váltást az MSZP felmutatni, hogyha ez szándékol lett volna?
A szándék az volt biztosan, hogy egység maradjon a szocialista pártban, mert gondolom avval számoltak a vezetői, hogy a látványosabb szakítás a múlttal megkérdőjelezi ezt az egységet. Például a vita műsorokban sokszor megtárgyalt kérdés volt, hogy Gyurcsány Ferenc alapít-e új és önálló pártot. Lehet, hogy csak gondolatkísérletről volt szó, de hát a gondolatokkal is lehet kísérletezni, és annyira nem volt azért ez egy irracionális felvetés, és vélhetően abban gondolkodtak a szocialista párt vezetői, hogy ha Gyurcsány Ferenc önálló pártot alakít, bármhány százalékot is ér el ez az önálló párt, az árt az MSZP-nek, nagyrészt az MSZP-től vonál szavazókat, és ezt nem akarták megkockáztatni a választások előtt, ezért aztán nem szakítottak Gyurcsány Ferenccel, megpróbálták ezt az egységet megőrizni. Viszont ebben a helyzetben nagyon nehéz azt üzenni, hogy az elmúlt évek hibáiért, a Gyurcsány korszak hibáiért ne lenne felelős az MSZP, és nagyon nehéz azt elhitetni a választókkal, hogy Mesterházi Attila valóban egy új korszak új embere lenne.
Ugye a mai program bemutatása alkalmával, hogy a Gráf József és Kovács László is felszólalt. Mind a ketten talán kicsit eltérően, de azért nagyjából ugyanazt mondták a várható eredményekre vonatkozóan. Ugye a Gráf József azt mondta, hogy nem a reménytelenek bátorságával kell menniük a választásba, hanem nyerni kell. A Kovács László pedig azt mondta, hogy az a cél, hogy minél eredményesebben szerepeljenek a szocialisták. Ön szerint mi lehet az a maximális cél, amit a szocialisták kitűzhetnek maguk elé? Mi lehet az, amire azt mondhatják, hogy ez a legjobb eredmény, amit el tudtunk érni?
Ez a másik nagy dilemma a szocialista párt esetében. Ugye, ha nem kormányerőként lépnek föl, akkor már mindenki előre vesztes pártként tekint rájuk. Tehát ezért úgymond kommunikációs szempontból szükségszerű, hogy azt üzenjék, hogy akár ők is nyőzhetnek a választáson. Ez egy motiváló erő lehet a saját szimpatizási táboruknak. Ugyanakkor egy elég irracionális célkitűzés az, hogy ők kormányra kerüljenek, és nem csak azért, mert a közvéleménykutatásokban nem áll jól az MSZP, hanem azért is, mert még amikor jól állt, akkor is koalícióra kellett lépnie ahhoz, hogy kormányra kerüljön 2002-be, 2006-ba. Ez legalábbis így volt. Jelenleg pedig megfelelő koalíciós partnere sem látszik az MSZP-nek, tehát ha valóban három párt, vagy három és fél párt, a Fidesz és a KDNP-t is ide számítva kerül be a parlamentbe, akkor elvileg koalícióképes pártja nincsen a szocialistáknak, azaz igazából mondom még egyszer, a közvélemény kutatási eredményeken túl is egy teljesen irracionális feltevés az, hogy a szocialista párt kormányt tudna alakítani. Ebben a helyzetben ezt üzenni, tehát egy kis feszültség van ebben, pláne azért, mert a választások után, amikor kiderül, hogy nem tud kormányt alakítani a szocialista párt, akkor a párton belül vélhetően meginduló belső viták, felelősségre vonás, egymásra mutogatás keretében ez egy fegyvereszköz lesz, ami azt annak a számunk kérése, hogy hol a győzelem, hol a kormány alakítás, amit megígért a szocialista párt jelenlegi vezetője. Tehát azért itt ez egy veszélyes üzenet, de mégis érthető, hogy a saját szavazóbázisukat a remény keltés miatt ezzel próbálják motiválni. Ilyen döntés volt már az is, hogy Mesterházy Attilát miniszterelnök jelöltnek, és nem egyszerűen listavezetőnek nevezte el a szocialista párt, hogy azt Szili Katalin kezdeményezte.
Hát ugyanakkor viszont vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy gyakorlatilag a választásokig hátralévő hetekben majdnem minden megtörténhet még, hiszen ugye 11-én, április 11-én fog azért az kiderülni, hogy ezek a számok mennyire pontosak. Tehát van, aki azt mondja, hogy a Fidesz akár el is veszítheti még ezeket a választásokat. Van erre matematikai esély valóban?
Hát én már előbb jeleztem, hogy nem nagyon hiszek a kiszámolt valóságban.
Tehát na jó, de ez a számok elég nagy különbséget mutatnak.
Tehát világos, matematikai esély a jelenlegi számok szerint nincsen, de a politikában tényleg minden megtörténhet. Lehet szó egy balesetről, a szó tág értelmében, tehát egy váratlan eseményről. Magam is sokat szoktam idézni a 2002-es német választást, amikor azáltal, hogy Schröder kancellár, a nagyon népszerű Schröder kancellár az utolsó körben az iraki invázió témáját vette napirendre, és az ahhoz való viszonyulást, és a németekben meglévő erős pacifizmusra appellálva sikerült egy új törésvonalat felmutatni a politikai rendszerben, megfordította a választást. Ilyen bármikor történhet. Tehát aki azt mondja, hogy ez a választás már eldőlt, az biztosan nagyot téved. Meglepetésekre mindig lehet számítani, de meglepetésektől függetlenül is, már beszéltük az eddigiek során, hogy bizonytalan és rejtőzködő szavazók még szép számmal vannak a részvételüket biztosra ígérő választók között is. Azaz még minden pártnak van esélye a saját támogatottságának, saját táborának a növelésére. Ilyen értelemben ez a választás nincs eldöntve. Még akkor is, hogyha azt is mondtam az eddigi beszélgetés során, hogy mindenki azért abból indul ki, a legvalószínűbb forgatókönyv messze az, hogy a Fidesz-KDNP önállóan kormányt tud alapítani.
Ugye az MSZP mai program bemutató gyűlésén elhangzott Mesterházy Attilától, hogy aki nem megy el a választásokra, aki nem szavaz, aki nem választ 11-én, az a szélső jobb oldalt támogatja. Kinek szól elsősorban ez az üzenet, és milyen hatással lehet ön szerint?
Hát mindenképpen a szocialista pártból kiábrándult szavazóknak szól. Az egész rendezvény, az egész program annak a bizonyos másfél millió, két millió szavazónak szól, akik még 2006 áprilisában az MSZP-t vagy az SZDSZ-t választották. Akkor, ha összeadjuk a listás szavazatokat, 2,7 millió szavazót látunk. Ebből nagyjából egészéből a szocialista párt házatáján most 701 millió szavazó található meg, elkötelezett, biztos, aktív szavazó. A maradék másfél-két millió pedig hiányzik a szocialista pártnak, azaz minden üzenet az ő megszólításuk, mozgósításuk irányába mutat. Egy részük már átment más párthoz, elkötelesződött más márka mellett, legyen szó a Fideszről, a Jobbikról, vagy éppen az MDF-ről, amelynek a mért szavazóbázisában ők megtalálhatók. Egy részük, egy jelentős részük viszont egyszerűen kiábrándult, és az egész politikának hátat fordított. Az ilyenfajta mozgósító üzenetek az ő mozgósításukra, elérésükre céloznak. Ugyanakkor felvetik azt a nagy kérdést, hogy mi lesz a második fordulóban. Mi lesz akkor, amikor mondjuk egy választókörzetben, valószínűleg ebből több is lesz, a Fidesz, az MSZP és a Jobbik jelöltje marad versenyben, és közülük kell majd eldönteni, hogy ki legyen az egyéni választókerületben a jelölt. Az MSZP, hogyha ennyire elkötelezetten szélső jobb oldal ellenes, vagy szélsőség ellenes, akkor ebből következik-e az a politikai döntés, hogy a szélsőségek ellenében visszalépteti a jelöltjét, akár a Fideszt támogatva, vagy csak önmagában azzal a céllal, hogy ne akadályozza meg az úgymond demokratikus erő győzelmét. Franciaországban láttunk erre példát.
Lehetnek ilyenek Magyarországon?
Én most ezt nem látom valószínűleg, de a mai kijelentése Mesterházi Attilának ebbe az irányba mutat, mert megőrizte Gyurcsány Ferenctől, átvette azt az alapvető szocialista üzenetet, hogy a fő ellenség a szélső jobboldal, és minden a demokratikus erőknek a szélső jobboldal ellen össze kell fognia, ebből pedig ez a politikai cselekvés következne logikusan.
Ha már érintettük azt, hogy a nagypártok hogyan tudják mozgósítani a szavazótáborokat, beszéljünk egy picit az MDF-ről. Az, ami az MDF-nél az elmúlt napokban történt, ugye gyakorlatilag megszűnt a külön vélemény intézménye, ugye Bokros Lajosnak ez feltétele volt, hogy ne lépjen vissza. Ennek milyen üzenete, milyen hangulata lehet? Jelentheti az azt, hogy esetleg az MDF szavazótáborra megerősödik? Szóval mit üzen, mi történik ma az MDF-nél egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy az MDF esetében tényleg jelenleg a fő kérdés az az ajánlószelvények gyűjtése, és ebből a szempontból a külön vélemény önmagában, meg a kommunikációs térben az MDF-nek az imázsa kevésbé fontos. Az a kérdés, hogy megvan-e az a szervezeti háló, az a aktivista tábor, akik ezeket a kopogtató cédulákat össze tudják gyűjteni, megvannak-e a jelöltek mind az összes választókerületben. A kampány szempontjából a későbbiekben, ha sikerült a jelöltállítás, akkor lehet fontos az, hogy az MDF mennyire tud egységes képet mutatni. Meglátjuk, az ilyen intézményi döntések mindig nehezek. Ugye most lényegében a budapesti választmányülését megtiltották a választás második fordulónak napjáig. Ez azonban sosem jelenti azt, hogy a budapesti választmány eddigi hangadói hallgatási fogadalmat tesznek. Tehát az ilyenfajta párt döntések nem szokták elősegíteni azt, hogy valóban a alulmaradt kisebbségben lévő elégedetlen párton belüli ellenzék elfogadja a vereséget. Tehát anélkül, hogy formálisan budapesti választmányról beszélnek, ők ugyanúgy kritizálhatják a Demokrata Fórumot, ugyanúgy támadhatják a jelenlegi politikáját, és ebben az esetben lényegében nem volt hasznos vagy eredményes lépés egy ilyen.
Ha másként nézzük, akkor az MDF gyakorlatilag időben van, kellő időben van a felkészültségét tekintve, a választásokra történt elkészültséget vagy felkészültséget tekintve, hiszen a többiek a programjukat ismertetik már.
Hát a Fidesz ugye azt mondja, hogy már csak március 15-e után lesz igazán intenzív a kampánya, tehát szerintem az egyes pártok különböző stádiumban vannak még a kampányban. Az MDF, hogy időben van-e még, az ügyben én azt gondolom, hogy nincs időben, tehát kicsúszott úgy tűnik az időből, mert ha az lett volna a racionális, hogy február 8-áig, amikor postázták az ajánlószelvényeket, meglegyen az összes választókerületben az egyértelmű jelölt, az MDF-SDS összeboronálása sikerüljön, és ez egy rossz menedzsment miatt nem sikerült. Tehát nincs időben az MDF, nem jelenti ez azt, hogy kudarcra van ítélve, nem jelenti azt, hogy ne tudná összegyűjteni a ajánlószelvényeit, de az idő szorít, és biztosan a logikus és racionális menetrendből kicsúszott a párt.
Mennyire tűnik rendezetnek, vagy mennyire tűnik fegyelmezetnek, átgondoltnak az a módszer egyébként, ahogy ezt a mini válságot az MDF kezelte?
Hát egy határozott fellépésről volt szó. Én azt gondolom, hogy ez az a helyzet, ahol határozott fellépésre is van szükség. Csak ahogy előbb is jeleztem, ebből a határozott fellépésből nem biztos, hogy az következik, hogy azok, akik eddig elégedetlenek voltak, most csöndben maradnak és megszűnnek elégedetlennek lenni. De Dávid Ibolya talán a saját pártja és lehetőségei szempontjából az egyetlen logikus lépést hozta meg, amikor abszolút fegyelmet követel meg a jelöltjeitől. Most dől el a nulladik fordulóban, a választás nulladik fordulójában az MDF-nek a sorsa. Ha nem lesz elegendő ajánlószelvény, ha nem lesz 140-150 jelöltje, akkor elvesztették a parlamenti választást, akkor szinte minimális az esélye annak, hogy bekerüljenek a parlamentbe a jelenlegi mérések, tendenciák alapján. És már csak ennek a tudata is demoralizálhatja az MDF csapatot, ami aztán ugye ilyen rókafogta csukaként fölerősíti azt a hatást, hogy már nem lesz olyan intenzív a kampánya, már nem dobják be az utolsó erejüket is a maradék aktivistái a pártnak. Azaz én azt gondolom, hogy nagyjából február végére el fog dőlni, bár később is lehet kopogtató cédulákat gyűjteni, de nap-nap után egyre kisebb ennek az esélye és realitása, hogy még túl sok kopogtató cédulát összegyűjtene egy-egy párt. Tehát február végére nagyjából el fog dőlni, hogy hány jelöltje is lehet az MDF-nek, és hogy eséllyel fut-e neki ennek a választásnak. Egy dolgot még tegyünk azért hozzá, hogy az MDF kiesésének alapvetően a szocialista párt örülhet. Ugyanis egyrészt a szavazóbázis ma már nagy átfedést mutat, a potenciális szavazóbázis. Másrészt, ahogy már ezt korábban is említettem, az MDF alapvetően az országos listáról szerezne mandátumokat, és így a szintén nem túl jó állapotban lévő szocialista párt elől szívna el mandátumokat. Ha tehát az MDF nem indul, ha tehát a bokros jelenséggel nem sikerül elszívni szavazókat, annak mindenképpen az MSZP örülhet.
Ugye gyakorlatilag négy pártról beszéltünk a beszélgetés eddigi során, és 40 szervezet állíthat jelöltet ugye az Országos Választási Bizottságnak a nyilvántartása szerint. Lehet közöttük olyan, aki, ha nem is parlamenti erő, de érdemben bele tud szólni, akár csak helyileg is egy-egy választókerületben a választások kimenetelében?
Előfordulhat, ahogy megerősödik a következő hetekben egy-egy erő. Amit most lehet látni, amiről még országos média figyelem irányul, ugye mind a 176 választókörzetnek a helyi erőviszonyát nehéz megismerni, de amire országos figyelem irányul, ez a Seres Mária féle civil mozgalom, illetve a monoki polgármesternek a mozgalma, de én azt gondolom, hogy az emberek ugyan nem szeretik a pártokat, de mégis a pártokra szavaznak, és mégis annyi racionalitás minden választópolgára megvan, vagy a túlnyomó részében a választópolgároknak megvan, hogy nem szeretné, ha már ő elmegy szavazni, akkor egy elveszett szavazatot adjon le. Ezzel minden nagyobb párt szokott is érvelni, és azt gondolom, hogy ez egy könnyen belátható a választópolgárokig eljutó érv. Ilyen szempontból nincs különösebb esélye ezeknek a pártoknak, mert senki nem számol az ő bejutásukkal.
Pártokra szavaznak az emberek? Vagy emberekre?
Is-is. Azt érdemes megnézni, hogy mekkora az eltérés az egyéni választókerületekben a listás szavazat és az egyéni jelöltekre leadott szavazat között, és bizony látunk 5-10%-os különbségeket is. Tehát én azt gondolom, hogy nem vakok a választópolgárok, tehát nem csak pártokra szavaznak. Mégis elmondható, hogy Magyarországon alapvetően a pártpreferencia meghatározó a szavazási magatartásnál, és nem a személyiség szerepe. Ez arra, és ez az utóbbi időben egyre inkább így van, ezt támasztja alá, hogy független személyek egyéni választókerületben az utóbbi időben komoly párttámogatás nélkül, hallgatólagos párttámogatás nélkül nem kerültek már be a parlamentbe.
Ha egyszer a beszélgetésünk elején beszéltünk már itt a becslésekről, erőérzésekről, mit gondolok, választások közelettével könnyebb vagy nehezebb lesz a dolguk? Mármint önöknek, közvéleménykutatóknak.
Hát az alapvetően a trend az azt szokott lenni, hogy könnyebb a dolgunk, mert a választás közelettével egyre többen hozzák meg a döntésüket, hogy kire akarnak szavazni, és ezért könnyebb kicsalogatni a véleményeket a közvéleménykutatásban válaszadóktól.
Így lesz az idén is?
Így lesz az idén is, azt reméljük, azt majd utólag elmondom, hogy így is volt-e. Minden esetre avval számolunk, hogy a bizonytalanok és a rejtőzködők száma csökkenni fog a közvéleménykutatási eredményekben.
Bláz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatóját hallották az elmúlt közel egy órában. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
Örültem.